a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en, Renk Zoltán, a Hungrana vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat!
És Farkasé Tamás, a Hungrana ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok!
Szép jó estét!
Sok mindenről szeretnék beszélgetni, modernizációról, digitalizációról, és hogy ez egész hogy jön a gabonafeldolgozáshoz, nevezetesen a kukoricafeldolgozáshoz, de mivel a Hungrana a Magyarország egyik, hanem a legnagyobb kukoricafeldolgozó vállalata és üzeme, hát azt hiszem, hogy az elmúlt napok, hetek történéseit gabonafronton, nevezetesen, hogy az ukrán gabonával szemben már Magyarország is, de több uniós ország is behozatali tilalmat vezetett be, azok után, hogy mondjuk az elmúlt néhány hónapban, vagy akár fél évben, vagy talán még hosszabb időtávon is, hát mondhatjuk, hogy az ukrán kukorica mentette meg például önöket is a leállástól, ha fogalmazhatok kicsit sommásan.
Ez pontosan így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak minket, hanem szinte minden feldolgozót és minden takarmánykeverőtelepet, tehát az állattartást is. Ennek az oka nagyon egyszerű. Tavaly évben gyakorlatilag rekord aszály sújtotta Magyarországot, ami leginkább a kukoricatermesztőket sújtotta. Körülbelül 40%-kal kevesebb kukoricatermet, mint ami a hazai igény, és sajnos a nagy forróság miatt egy úgynevezett aflatoxin is kialakult a kukoricában, ami aztán a takarmány termékekből és végső soron a tejben is koncentrálva megtalálható. Tehát ez az aflatoxin szennyeződés ennek a kevés megtermelt kukoricának egy nagy részét felhasználhatatlanná tette. Tehát ergo, ha nem lett volna import, legyen az ukrán, szerb, bármilyen forrásból, akkor gyakorlatilag sem a takarmány ágazatnak, sem a feldolgozóiparnak nem lett volna elég alapanyaga, ezért le kellett volna állni üzemeknek.
Egyébként ez így igaz a búzára is?
Búzára ez nem igaz. Búzából is kevesebb termet, mint szokott, de elegendő. Tehát jutott még exportra is, a hazai felhasználásra is. Tehát ezért szoktam én azt mondani, hogy gyakorlatilag a kukorica az tényleg egy kivétel, hiszen Magyarországon nem termett elég, és egyébként is minden évben Európába be kell hozni sok millió tonna kukoricát az állattartóknak, a feldolgozóiparnak, mert kukoricában Európa nem önellátó.
Akkor ezek szerint ez a kukoricára nem is vonatkozik, ez kifejezetten a búzára vonatkozik, vagy most egy kicsit így egy ilyen generál intézkedéssel azt mondták, hogy akkor semmit?
Sajnos a második, tehát most nagyon-nagyon sok termékre bevezette ez az öt tagállam. Ugye Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária.
De ezek nagy mezőgazdasági országok
ezek
ráadásul.
Ezek viszonylag, főleg ugye a lengyelek.
Hát igen, hát a méret is, a nagy, igen, tehát ők nagyok.
Igen,
is.
Igen, igen, de hát értelemszerűen ugye ezekbe az országokba áramlott be, és egyébként való igaz, hogy nem csak gabona, kukorica, hanem méz, liszt, csirke, tehát nagyon-nagyon sok termék, ami valóban nehéz helyzetbe hozta gazdálkodókat, de mint hogy az előbb is elmondtam, a kukoricát egészen egyszerűen nem lehet egy kalap alá venni ezekkel, hiszen Európának szüksége van sok millió tonna kukoricára minden egyes évben, a tavalyi évben még inkább, hiszen itt a Kárpát-medencei régióban az aszály miatt ugye még kevesebb termett. Ennek ellenére sajnos ez a rendelet most, vagy hát ez az átmeneti rendelkezés, ez a kukoricára is érvényes.
És akkor önök mit fognak csinálni? Mert ugye attól nem lesz hirtelen több kukorica, hogy hoztak egy ilyen rendelkezést. Vagy akkor akár messzebbről, vagy rosszabb feltételekkel mondjuk unióból kell hozni, mert arra nem vonatkozik ez a szabály?
Ugye ez az átmeneti rendelkezés, amit majd még nyilván az unióval meg kell vitatni ennek az öt tagállamnak, ez június 30-ig szól, tehát ez egy 2,5 hónapra még.
Addig van elegendő?
Én azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem mindenkinek addig vannak készletei, tehát ez addig kitart. Nyilván a betakarítás, ugye a kukorica betakarítása szeptemberben kezdődik. Én azt gondolom, hogy ez az átmeneti rendelkezés azért június 30, mert ugye a búza betakarítás akkor indul, vagy akkor megy gyakorlatilag, tehát a búzának az új termésére már valamilyen megoldást kellene találni közösen az EU-val. Ennek ellenére, hogyha nyári hónapokban akár a takarmányágazat, akár az ipari feldolgozás nem tudja még beszerezni a megfelelő mennyiséget, ugye aratásig, akkor gond lehet. Tehát akkor gond lehet, ez ránk is vonatkozik, és mindenki másra is. De azt gondolom, hogy fog születni valami megállapodás, valamilyen kompromisszum, és föl fogja gyakorlatilag az unió ismerni, és ezek a tagállamok is föl fogják ismerni, hogy ha másra nem is, de valahogyan valamilyen kitételt vagy kivételt kell tenni a kukoricára.
Egy picit még itt ragadnék, mert ugye ezek most már nap mint nap jönnek a hírekben, és azt gondolom, hogy ez azért valahol ellátásbiztonság kérdése és sok minden kérdése is. Önök mire számítanak? Hogyan lehet ezen módosítani?
Hát, hogy hogyan, azt most millió változatot föl lehetne sorolni. Én azt gondolom, hogy, hogy az európai gazdák érdekének a védelme egy jogos kérés. Tehát valóban olyan termékekből is jött be Európába és a kelet-európai régióba leginkább, amikből tényleg nem tudtak eladni a gazdák, és amik tényleg rajtuk maradtak, és teli vannak a raktáraik.
Bár egyébként zárójelben hozzátenném, ugye most küszöbön áll Ukrajna felvétele az Unióba, persze hosszú távon, de hát az már akkor most felveti azokat a problémákat, amik egy csatlakozás esetén előjöhetnének.
Igen, abszolút, ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés. Egyrészt országnak gyakorlatilag szinte az egyetlen bevételi forrás az agrárium jelenleg. Tehát, hogyha most ezt elvágjuk tőlük, és ezzel párhuzamosan a tengeri úgynevezett korridor, tehát ez a tengeri folyosó sem tud jól működni, akkor nagyon komoly problémák lesznek. Másodszorban pedig az is igaz, amit mondtam, hogy az uniós gazdák és az uniós polgároknak az ellátás biztonsága is fontos. De a harmadik azért hozzáteszem, hogy sokan azért támadták az ukrán gabonát, vagy az ukrán importokat, mert kettő, egy rossz minőségű, kettő olcsó. Na most a kukoricára rossz minőség egyáltalán nem igaz. Tehát ezek akár a takarmányipar, akár a feldolgozóipar, akár mi is, vagy a takarmányipari szereplők is nagyon szigorúan ellenőrzik a kukorica minőségét, mint ahogy egyébként minden másnak is, de a kukoricának nagyon, hiszen ha ez rossz lenne, akkor nekünk a takarmánytermékeinknek a minőség is rossz lenne, és ezt nyilván nem tudjuk megtenni. Tehát mi csak és kizárólag nagyon szigorúan ellenőrzött vonatokat és minőséget veszünk át. Ezzel párhuzamosan ugye van egy inflációs kérdés is, tehát az, hogy olcsóbb volt ez az ukrán termés, mint mondjuk a hazai gazdálkodóknak az elvárásai, ez nem azt jelenti, hogy ez most dömpingár, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezeket a termékeket utána el lehetett adni, és hát valamilyen szinten mérsékelte az inflációt is. Tehát ez tény, hogyha drágábban tudtunk volna vásárolni, akkor minden termékünket drágábban tudtuk volna eladni, ha éppen el tudtuk volna adni, és ha azon az áron lett volna rá vevő, hiszen csak, hogy még bonyolítsam ezt az egész gondolatmenetet, gyakorlatilag a kelet-európai gyártók azzal néznek szembe, hogy minimálisan vagy egyáltalán nem vannak támogatva ebben a nagy energiaválságban, és a nyugat-európai országok pedig tagállami szinten ugye az ő feldolgozó iparukat, vagy az állattartó tevékenységet is nagyon komolyan támogatják, hogy ezt a megnövekedett rezsi terhet ezt ki tudják valahogy gazdálkodni. Tehát a kelet-európai gyártóknak, és most akkor hadd beszéljük csak a magyar gyártókról leginkább, a lételeme volt ez az ukrán gabona és a kukorica, hiszen ebből tudtunk olyan versenyképes áru terméket előállítani, amit aztán Nyugat-Európában is tudtunk értékesíteni. Szóval ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés, nem fekete-fehér sajnos, de bízom benne, hogy a következő 2,5 hónapban lesz közös megoldás az unióval közösen.
És mi a helyzet a gazdákkal, illetve a gazdákkal ápolt viszonnyal? Ugye itt évek óta beszélgetünk arról, hogy a feldolgozóipar és a gazdálkodók jó viszonya az egy komoly biztonsági kérdés, ellátásbiztonsági és egyéb tervezhetőségi kérdés, de egyébként ez oda-vissza igaz. Tehát amikor a világpiacon lezuhantak az árak, akkor önök mondjuk megfelelő árat és biztos piacot jelentettek a magyar kukoricatermelőknek. Szóval ezt mennyire látják be a gazdák, illetve mennyire jó a viszonyuk jelen pillanatban, hogy azért most a barikád két oldalán vannak.
Igen, ez pontosan így van, ez a viszony ez kétoldalú, tehát nekik is nagyon fontos, hogy van hazai feldolgozóipar, hiszen nincsenek kiszolgáltatva teljes egészében az exportőröknek, a kereskedőknek, viszont nekünk meg lételemünk, hogy legyen hazai jó minőségű, jó volumenű termelés és előállítás, tehát a gazdák versenyképesen tudjanak termelni, ugye ezért is próbáljuk őket magunk módján edukálni és befektetésekre ösztönözni. Hát természetesen, hogy mondjam, tehát nagyon nehezen élték meg az elmúlt fél évet a termelők, a gazdálkodók, hiszen amit mondtam, minden területen előzönlötte az ukrán import a piacokat. Érthető módon ezt zokon vették, azt, hogy a feldolgozó gyárak, nagy feldolgozóipari szereplők kisebb mértékben használtak föl magyar kukoricát, csak szeretném itt még egyszer hangsúlyozni, hogy ennek minőségi okai is voltak. Tehát sajnos azt tapasztaltuk, és ugye a hatósági ellenőrzések tömegei bizonyítják ezt, tehát minket is gyakorlatilag ősz óta, szinte minden hónapban a hatóság mintavételezésekkel ellenőrzi mind a bejövő kukoricának, mind a kimenő takarmánytermékének a toxin szintjeit, és hát az a helyzet, hogy mi az elmúlt fél évben az ukrán kukoricának a tömegének a megnövelésével tudtuk szinten tartani ezt a toxin szintet, ami nagyon fontos, hiszen ahogy mondtam, nekünk az egyik takarmány termékünknek a végpiaca az a tejhasznú szarvasmarhák és a tejágazat, a tejipar. Na most a tejből megint csak rengeteget exportálunk. Tehát ha mi nekünk rossz a tejünk, és nem veszik át a feldolgozók, akkor exportálni sem fogunk tudni tejet vagy tejtermékeket. Ugye volt már erre példa gyakorlatilag, hogy az olasz vásárlók visszautasították a szállítmányokat, mert magas volt. Hál' Istennek nem a mi takarmányozásunkból származó tej. De hogy igen, tehát ez egy komplex probléma. Én azt gondolom, hogy helyre fog állni a viszony a gazdálkodókkal, ők is meg fogják érteni azt, hogy ez egy átmeneti állapot volt, ez egy extrém helyzet volt. Én azt gondolom egyébként, hogy akár a toxin problémára kormányzatilag fókuszálva, akár egy átmeneti támogatási rendszerrel őket is ki lehetne húzni most gyakorlatilag a gödörből. Erre szükség van. Vagy ha nem őket, akkor viszont a feldolgozóipart szükséges kihúzni a gödörből. Tehát most itt valahol pénz kell a rendszerbe, hiszen az, hogy mindenki bukik, mindenki veszít, az hosszú távon lesz nagyon rossz ennek az értékláncnak.
Szerintem még arról érdemes egy pár szót beszélni, és hát elnézést kérek Farkasi Tamástól, hogy itt csak bólogat egyébként serényen, de címzett kérdés nem volt hozzá, de bármikor úgy érzi, akkor kérem, hogy szóljon közbe, de még eszembe jutott az, hogy egyébként a feldolgozó ipar, és akkor ezen belül a Hungrana, hogyan vészelt át ezt az elmúlt időszakot? Ugye erről korábban beszélgettünk, hogy hát az energia beszerzések azok nem voltak túl szerencsések, hiszen az árak úgy elszálltak, és hát be kellett tárolni, pont akkor, amikor elkezdett zuhanni az ár. Jelenleg hogy néz ki? A jelenlegi energiaárak, gáz és egyéb árak mennyire alapozzák meg az idei évben a versenyképességet?
Hát az idei év sokkal nehezebb, mint a tavalyi év, de nem csak nekünk, mindenkinek.
Azzal együtt, hogy sokkal alacsonyabb a gázár.
Igen, mert ugye itt, amire mindenki törekszik, hogy gyakorlatilag az értékesítését és az alapanyagainak, vagy az energiának a lekötését valahogy párhuzamba hozza. Ez most vagy sikerül, vagy nem. Ugye ezek az értékesítési ciklusok és a beszerzési ciklusok nem feltétlen vannak összhangban mindig. Ugye ez a fő cél gyakorlatilag, hogy ezeket valahogy összhangba hozni. Az, hogy most éppen átmenetileg alacsonyak az árak, ugye ez a korábbi évekhez képest mindig kétszeres körülbelül, de mondjuk egy fél évvel ezelőtti állapothoz képest jelentősen alacsonyabbak. Ugye ez meg kérdéseket vet föl, hogy akkor ezt mennyire lehet hosszú távon ezzel kalkulálni, mi várható a következő egy-két évben. Na és itt van gyakorlatilag az, hogy bármilyen energetikai szakembert kérdezünk, más választ fogunk kapni. Senki nem tudja, hogy pontosan mi várható. De hát a feladat az adott, tehát idejévet valahogy túl kell élni. Még egyszer mondom, akivel beszélek, és amit tapasztalok, más feldolgozóipari, takarmányipari szereplőknél ugyanez a helyzet mindenhol. Tehát valahogy összhangba hozni a beszerzést és az értékesítést.
Most ezen az áron nem lehet hosszú távra leszerződni, vagy az energiaszállítók nem hajlandók? Azt mondják, hogy jó, hát ez túl alacsony, és lehet, hogy lesz itt négyszeres ár is.
Lehet, az energiaszállítók hajlandók. Ami nagyon-nagyon változott, hogy most már ilyen hosszú távú szerződéseknek költsége van. Tehát ez régen nem volt ilyen. Tehát régen lehetett akár több évre előre is gyakorlatilag ingyen úgynevezett fixálni, tehát lekötni energiát egy fix áron. Most ezt, mivel ugye megnövekedett az értéke, megnövekedett a piaci volatilitása a gáznak vagy az áramnak, tehát ugye az energiahordozóknak, ezért a kereskedőktől is az ő finanszírozó bankjaik mindenféle garanciákat és előfizetéseket követelnek, ami végső soron nyilván a fogyasztó fizeti meg. Tehát az egész energia felhasználás kereskedés sokkal, de sokkal drágábbba kerül, mint néhány évvel ezelőtt. És azért ez némi korlátot szab annak, hogy mennyire tudunk előre. Nem csak mi, hanem bárki mennyire előre. Illetve a másik kérdés, hogy most úgy véljük, hogy alacsony, mi van, ha még alacsonyabb lesz, és mi van, ha tényleg visszarendeződik oda?
Na jó, de ez a gondolkodás vitte oda az egész Európai Uniót, most lehet ezt ilyen generálszosszal leönteni, hogy olyan lehetetlen helyzetbe került egy évvel korábban a gáztárolók feltöltésénél, amikor arra vártak, hogy ó, megy ez még lejjebb, és azt egyszer csak elszálltak az árak, és ha valami egy ponton versenyképesnek tűnik, hiába lesz az olcsóbb, az még mindig jobb, mint hogyha...
Ez teljesen így van, ezzel teljesen egyetértek, hogy az a kérdés, hogy akkor jelenleg ezekből az árakból milyen áru terméket lehet előállítani, lesz-e azon az áron piaci kereslet hosszú távon. És azért én azt gondolom, és azt látom, hogy most mindenki, ahogy mondtam, próbál rövidebb távra szerződni, rövidebb táv, mondjuk negyed évekre, fél évekre fixálni egy ilyen költséget, egy marzsot, és akkor azzal operálni, nem pedig hosszabb távra, mert hogy a piacaink is gyakorlatilag nagyon volatilisek, és nagyon kiszámíthatatlanok jelenleg. Sokkal jobban, mint bármikor korábban.
Hát én csak egy mondatot, hogy azt gondolom, hogy a volatilitásra valamilyen mértékben a nagy szereplők azért választ fognak adni, és elkezdik stabilizálni a működésüket. Tehát mi is ilyen közepesen nagy szereplők vagyunk, mit tudunk csinálni, fölkészülünk, olyan mechanizmusokat, folyamatokat vezetünk be, mondjuk az energia tekintetébe, és ezeket most már matematikailag teszteltük is, hogy hosszabb távra valamilyen mértékben stabilizáljuk, akár milyen külső megingás is van. Hát ugye ehhez pénz kell. Ilyet tekintetben a cukoripar mindig is nagy tőke koncentrációt igényelt, de hogy azok a szereplők, akiknek erre módjuk nyílik, azért azt gondolom, ebben stabilizáló tényezők lesznek.
És a Ungránnál ez most mit jelent? Ugye arról beszélgettünk meg korábban, hogy saját energiaellátás, vagy legalábbis részben saját energiaellátás, megújulók, többféle megújuló, ez a működésben mindennapokban sokat segít?
Nagyon sokat segít.
Gazdaságilag egyértelmű igen a válasz.
Igen, abszolút. Tehát mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy 11 évvel ezelőtt indultak az első biomaszakazányaink, aztán 5 évvel ezelőtt egy újabb, tehát a negyedik, és most építünk egy ötödiket is. Sőt, biogázban is gondolkodunk, sőt, nagy szolár beruházásokban is gondolkodunk, és itt még nem lesz vége a történetnek. Tehát azt látjuk, hogy bármilyen energia ár környezetben, de a megújuló az tud versenyképes lenni. Nyilván ehhez is tőke kell, tehát ehhez is komoly beruházások szükségesek, hogy valaki kiváltsa gyakorlatilag a fosszilis energia szükségletét, akár úgy, hogy maga termeli vagy teremti elő a szükséges energiáit, de mi ezen az úton vagyunk. Tehát most épp egy ilyen tervet állítunk össze, hogy a következő mondjuk évtizedre hogyan tudjuk ezt akár 100%-ig is növelni. Azt gondoljuk, hogy ez egyrészt energiabiztonságot jelent, ellátásbiztonságot jelent, és másodszorban pedig ugye szabályozásilag is rá vagyunk kényszerítve, hiszen a széndioxid kibocsátásnak a csökkentése az gyakorlatilag törvénybe vésett, és ez egy olyan dolog, aminek most jelenleg van egy ára, de azt gondoljuk, hogy a következő évtizedben a széndioxid kibocsátásnak sokkal nagyobb ára lesz. Tehát gazdaságilag is nincs más választás, mint előre menni, és a széndioxid kibocsátást leredukálni, ezt pedig ugye csak megújuló energiával tudjuk.
És egyébként ahhoz, hogy ezek a rendszerek jól működjenek együtt a hálózattal, ehhez gondolom mindenféle egyéb modernizációra is szükség van a vállalaton belül. Vagy ez egyszerűen működik?
Hát azon a szinten, ahol most tartunk, ott az egyszerűen működik. Mi gyakorlatilag ugye önállátóak vagyunk, tehát saját felhasználásra termelünk elő hőt vagy áramot. Azért elsősorban ebben gondolkodunk a jövőben is. Tehát mi nem szeretnénk gyakorlatilag olyan energiaellátók lenni, akik ugye hálózata táplálunk, hiszen mi óriási energia. Ugye az élelmiszeripar egy nagyon energiaigényes ágazat. Ott hőre van szükség, nagyon sok áramra van szükség, rengeteg motor van, keverünk, forgatunk, átöblítünk, stb. Tehát ez egy energia szükséges ágazat. Ergo mi arra koncentrálunk, hogy a mi általunk felhasznált energiát majd egyszer 100%-ban előállítsuk, vagy saját magunk, vagy olyan zöld forrásokba vegyük, ahol ez karbonsemleges.
Egyébként az ideális az, hogyha 100%, vagy egyébként úgy, ahogy korábban beszéltük a beszerzéseknél, hogy van egy 20%-os rész, amit érdemes szabadon hagyni, és ott akármilyen áron, vagy hát nem akármilyen áron, de egy bizonyos ár keretben azért az egy rugalmasságot ad, hogy a hálózatról bármikor le lehet hozni.
Igen, ugye régen arról beszéltünk, hogy mivel az értékesítés azért nyilván nem egy kőbevésett dolog, tehát ez hétről hétre, hónapról hónapra változik, ezért ugye valamennyi energia szükségletet minden gyártó úgynevezett spot piacon vásárolt, tehát mikor 20%-át nem vette meg, nem kötötte le, hanem ha termelés fölment, akkor megvette hozzá napi áron, ha lement, akkor meg nem kellett megvenni hozzá napi áron. Tehát ez így ment. Na most ez azért lesz érdekes majd a jövőben, hogyha még nagyobb megújuló energiatermelésünk lesz, akár saját magunknak is, hogy ezt a rugalmasságot hogy tudjuk bevinni a rendszerbe. Tehát ez egy komoly kérdés. Még kidolgozás alatt van ez a terv, de az biztos, hogy ez egy feladat, amivel foglalkozni kell, hiszen továbbra sem semmilyen gyártóvállalat legyen, az nem tudom, kempingszéket gyártó, vagy tejterméket előállító, tehát teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, bizonyos időre tud csak 100% biztonsággal tervezni és úgy üzemelni. Tehát valami fajta flexibilitás ebben a rendszerben kell, hogy legyen.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Reng Zoltánnal, a Hungrana vezérigazgatójával, és Farkasé Tamással, a Hungrana ügyvezetőjével, akinek nem túl sok szó jutott itt az első részben. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.